Lapozzátok fel a Bibliában a Máté evangélium 18. fejezetét, és folytatjuk a Biblia tanulmányozásunkat. A 18. fejezet 21-es versétől a rész végéig fogjuk olvasni Isten igéjét, és ezen igéket tanulmányozzuk a rendelkezésre álló időben, az idő adta keretek közötti mélységben. Máté evangélium 18-as fejezet 21-es versétől így hangzik Isten drága igéje. Akkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizess meg, amivel tartozol. Szolgatás ekkor leborult előtte, és így kérlete. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Nagyon komoly üzenete van ennek az ige szakasznak. Bibliát forgató emberek azt gondolom már többször olvasták is. De nézzük meg az előzmények fényében és az akkori kor gondolkodásának fényében Jézusnak a tanítását és a példázatát és Péternek a reakcióit is. És ha természetesen célunk az, hogy saját magunk számára vonjuk le tanúságot ebből a történetből. Először is Jézus arról hallott, Péter arról hallott Jézustól tanítást, hogyan kell kezelni azt a helyzetet, amikor valaki vétkezik a testvéri közösségben, a gyülekezetben, bűnbe esik, hogyan viszonyuljon hozzá a gyülekezeti család, a testvéri közösség, a gyülekezetben vétkező testvérhez. Természetesen ugye Péterben fölmerült az a kérdés és az a kép, hogy mi van akkor, ha ellenem vétkezik. Mert azt gondolom, hogy fájdalmas dolog, amikor valaki bűnbe esik, de mégis számunkra, személyesen nekem és neked az a fájdalmasabb, amikor ellened vétkezik valaki. Téged csap be, téged húz át, téged bánt meg, te csalódsz benne személyesen. Hazudott neked, nem tartja meg a szavát, meglopott, kölcsönkért, nem adja vissza, és sorolhatnám, hogy mennyi minden van, ami érinthet. És Péter lefuttatja az agyába a programot, éles esze volt, és végig gondolta, hogy igen, Jézus tanítása szerint, akkor, ha ő vele történik ez, és őt bántják meg így, akkor így kell eljárnia. Tehát, hogyha megbánja az ő testvére a bűnét, amit vele szemben elkövetett, akkor meg kell neki bocsátania. Mivel a zsidó tanítók ugye mindig szerették konkretizálni a törvényt, nem volt elég nekik, hogy a szív megértése elegendő, hanem próbáltak szabályokat szabni, hogy meg lehessen tanulni annak a betartását. A megbocsátása is megvolt a kor zsidó tanítása, magyarázata. Az Ámosz könyve 1-6 alapján azt tanították a zsidó tanítók, hogy háromszor kell megbocsátani. Az Ámosz 1-6 első felében így olvasod, így szól az Úr, 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Gázának. Ebből azt mondták, hogy igen, akkor 3-szor meg kell bocsátani, 4-ére már nem. És ez már elértük az isteni mértéket. Tehát Péter ismerte a tanítást, jó zsidó ember volt, és azt mondta, na most imponálok Jézusnak, mert Jézus nagyon kegyelmes, nagyon irgalmas. Még ezt a Mátét is felkarolta, itt van velünk. Szóval ő a legvadabb elképzeléseimet is túl fogja szárnyalni az irgalomban, ezért még azon is túlmegyek, amit el tudok képzelni. Nem csak 4, hanem 7! Azt mondja, ugye már a 4 is sok volt, mert az is már egyel több, mint amit tanítottak. Az is megfeszítés volt az emberi természetnek. De azt mondja, mondok valami nagyon nagyot, és akkor keresztényeként is lőjük be, hogy mennyit kell számon tartani a noteszunkban, valakivel kapcsolatban, amikor már azt mondhatjuk neki, most már nem bocsátok meg. És erre mondta Jézusnak a legvadabb elképzelését és messze felülmúló számot, a 7-est. Hogy akkor, Uram, még 7-szer is? Nem, hogy 3-szor, azt mondja Péter, 7-szer is bocsássak meg, hogyha ellenem valaki vétkezik. Tehát ez a gondolkodásmód visszatükröződik egyébként más vallásokban is. Egy történetet olvastam egy hindu mesterről, egy tanítóról, akihez oda megy a tanítványa, és megvallja, hogy vétkezett. A mestere, tanító mester azt mondja neki, hogy rendben van, meghallgattalak, menj el, meditálj és böjtölj 3 napot, és tisztulj meg a bűntől. Így is történt, elment, meditált, kis idő múlva újra visszajött, ugyanazzal a bűnnel. Mindezt megtette 3-szor, mind a 3 alkalommal a mestere azt tanácsolta neki, menjen el, meditáljon, böjtöljön és tisztuljon meg. Mikor aztán egyébként is visszajött ugyanazzal a bűnnel tanítványa, ránézett a mester, azt mondta neki, menj el és hallj meg. Kemény, igaz? Ennyi volt a megoldás. Mert a terület már nem lesz semmi. No, ugye azért mondom, tehát más vallásokban és vallási rendszerekben is ismert a megtisztulásnak a dolga, a megtisztulásnak a rítusai, azok az cselekedetek, amelyek által az emberek próbálják magukat megtisztítani böjtöléssel, szabályok megtartásával, viszont ezeknek véges a lehetőségei. És valójában lehetett látni, hogy ez a fajta meditáció és böjt sem változtatta meg ennek a tanítványnak a szívét belül. És amikor valaki számolgatja ezt, hogy 7, vagy 4, vagy 3, arról lehet tudni azt, hogy nem bocsátott meg igazán. Tehát amikor valaki számon tartja, hogy hányszor vétkezett ellene az atyafia, akkor ő neki egyszer sem bocsátott meg igazán, mert azért tartja számon. Tehát amikor valaki számon tartja mások bűneit, az azért van, mert igazán nem bocsátott meg nekik szívből. És Jézus ebben a történetben erről beszél. Jézus válaszol Péternek, és azt mondja, csak körülötte lévő tanítványi seregnek, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem azt mondom, hogy 70-szer 7-szer is bocsáss meg. Ugye maga 70-szer 7-szer kétféleképpen lehet fordítani, ahogy a Biblia tudósok ezt írják is kommentárokban. Az egyik lehetséges fordítás ez a 70-szer 7-szer, a másik meg, hogy 77-szer. Na nézzük a 77-szer lehetőséget először. Talán felsejlik Bibliát forgató emberek számára a Mózes első könyvének 4. fejezete, a 23. verse. Amikor is Káinnak, vagy pontosabban Ádámnak, Káin ágán a 7. leszámozottjával találkozunk a Bibliában, akit Lámeknek hívnak, és így beszél róla az 1 Mózes 4.23-ban a Biblia. Egyszer ezt mondta Lámek feleségének, Ádá és Cilla, hallgassatok szomra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert örök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres Lámekért. Ugye Lámek a megromlott bűnös emberi természetnek a példája volt, és elénk tárul a Lámek példáján az a bosszúálló mentalitás, amely az ember romlott természetének része. A bosszúállás, a viszonzás törvénye. Bosszút akarok állni, szeretném látni, hogy szenved az, aki vétkezett ellenem, és megszenved azért, amit ellenem követett. Egyébként Káinnal kapcsolatosan ugye, aki ősatja volt Lámeknek, csak egy kitérőt teszek, pusztán egy megjegyzés, amit fontosan tartottam, ha már szóba került ő. Káin alapította a földön az első várost. Az első várost a földön Énoknak nevezték el. Az Énok volt szintén Káinnak az egyik fia, és Énok volt az első városnak a neve. Akik foglalkoznak a nyugati kultúra és civilizáció bukásával, és már jósolják ezt mondjuk egy olyan 50-60 éve, azok azt mondják, hogy a városok az egyik okozói a nyugati civilizáció bukásának. Döbbenetes egyébként. Ugyanis a városok olyan helyek, ahol az emberek a személytelenség homályába burkolózhatnak, és kivetkőzhetnek önmagukból, és a romlás útján egyre mélyebbre süllyedhetnek. Mert személytelenek. Egy nagy városban ugye az emberek nem ismerek egymást, elmegy szórakozni helyre valaki, azt csinál, amit akar. Nem fogják ismerni, nem fognak tudni, ráadásul ugye, ezek úgy is van a felépítve, hogy sötét legyen. Tehát bármit elkövethetsz, nem lát más. A város egy olyan hely, ahol sokaknak, olyan hely lehet sokaknak, ahol tömegek vesznek körül, mégis rémisztően egyedül, magányosan lehet élni. Néztem a téren most az embereket, akik jöttek, mentek, és láttam egy-két végtelenül bajban lévő embert. Látszott az arcán, nagyon nagy bajban van az élete. És látszott, hogy ilyen egyedül van, mint az ujjam. Hogy talán senki nincs az életében, aki egyáltalán foglalkozik vele, mert olyan állapotban van már most az élete, hogy már aki volt neki, az is elhagyta. És abszolút reménytelen. Láttam a félőrült arcokat, a depressziót, a ördög által megnyomorított életeket, ahogy mentek. Mentek, mint akinek már nem teljesen, nincsen teljesen magánál. Félelmetes egyébként a városi létnek ez a fajta nyomora, amelyben lehet élni. Mi ezt azért nem tudjuk felfogni, mert nekünk van egy közösségünk. Van egy gyülekezetünk, ahova tartozhatunk, vannak házi csoportjaink, kisközösségeink, akikkel baráti kapcsolataink van, és van hova tartozni. És ezért mi ezt nem érzékeljük, ezt a fajta mélységes egyenlőlétet, és a városi létnek ezt a fajta bűn eszkaláló hatását, ahogy gerjeszti a bűnt. Isten irgalma szembesíti az embert a maga romlottságának valódiságával, és annak a megromlott állapotával. Isten irgalma és szeretete ugye Krisztus által meg akarja szabadítani az embert ebből a romlott természetből, ebből a kemény szívből, ebből a megbocsátani képtelen szellemi állapotából. Aztán a 70-szer-7-szer, ugye az pedig maga ugye a zsidó gondolkodás módban ez a fajta a számoknak az alkalmazása ugye sokkal többet jelent, mint a szám érték. Ugye ez azt jelenti, hogy megszámlálhatatlanul sokszor megbocsátani, ez pedig már egy isteni dolog. Tehát Jézus azt is, arra is utalhat az ő mondatában, hogy nem elegendő az, Péter, amit te el tudsz képzelni a megbocsátásban. Ennél sokkal többre van szükség. Van olyan léptékű megbocsátásra van szükség, amit egyedül Isten tud adni az ember szívébe. Amire ember képtelen. És Istennek a szerető és megbocsátásra kész hozzáállását Jakab így írja le a Jakab 2.13-ban, mert az ítélet irgalmatlan azokhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. És figyelj, most ilyen lényeg, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Elképesztő üzenet. Tehát aki irgalmat talált Istennél, és megtapasztalt az Isten irgalmát, annak a szívében, a szellemében, ugye az ítélkezés felett diadalmaskodik az irgalom. És akinek az életében az irgalom diadalmaskodott, annak az élete fölött, az isteni ítélet fölött is diadalmas lesz az isteni irgalom. Tehát mind a kettő igaz. Egyrészt az isteni irgalom diadalmaskodik az isteni ítélet felett, Jézus Krisztus által, másrészt pedig a bennünk lévő irgalom diadalmaskodik afelett, hogy ítélkezzünk mások felett. És figyeljétek meg, hogy a szellemi állapotunk másokhoz a viszonyunkban nagyon tükröződik. Amikor a szellemünk ez az irgalommal és kegyelemmel van telve, egészen másképp reagálunk a nehéz szituációkban. Sokkal szelídebbek vagyunk. Ismerős ez? Akkor telve vagyunk az Isten kegyelmével, irgalmával, egész másképpen reagálunk a bántásra is. Amikor azonban keménység van a szívünkben, amikor nem vagyunk telve úgy az Isten irgalmával, kegyelmével, megjelenik a Káiné vagy Lámeki romlott kíméletlen hozzáállásunk. Péter tehát ezt a meghökkentő választ kénytelen hallgatni, és mivel nem értette emberi elképzelés, szerint ezt nem bírta megérteni, ezért Jézus fontosnak tartotta, hogy az egészet, amit mondani akar neki, egy példázatban erősítse meg, és ezzel a példázattal próbálja értelmezni a tanítványok számára, és most, akik itt vagyunk, számunkra is, hogy mit is ért a megbocsátás tanítása alatt Jézus. És hogy mennyire nem arról van szó, hogy számolgatnunk kell mások vétkeit, és meg szeretném erősíteni. Aki mások vétkeit, akik ellen vétkeztek, számon tartja, az azért van, mert nem bocsátott meg nekik igazán. A igazi megbocsátása az, amikor följön újra egy dolog, akkor azt mondod, mi is volt már? Én nem is nem emlékszek rá. Hogy mi volt a részleteinek, hogy valami történt, emlékszek, hogy beszéltünk róla, de én már nem emlékszek rá. Én ezt megbocsátottam, elrendeztük, én azt elfelejtettem. Meggyógyultam belőle. Már nincsen bennem a seb, ugyanis a sebek emlékeztetnek. Tehát amikor a seb meggyógyul, akkor az emlékek sincsenek már meg olyan élesen. Amíg az emberben benne vannak a sebek, minden esetben, amíg sebzett egy másik embertől, a sebek miatt emlékszik olyan jól. Mert érzelmek kapcsolódnak, negatív érzelmek kapcsolódnak ahhoz a sebhez, amit a másik ember ütött. Azonban, ha meggyógyul egy seb, gondoljatok végig józanul, az már látod a heged, de nem fáj. Tehát nyugodtan tudsz el dolgozni, tényleg van itt egy seb, valamikor elvágtam, vagy. De már nem emlékszel, mennyire fájt az, hogy mennyire akadályozott téged abban, hogy csináljál valamit. Ezek a dolgok már nem számítanak. Hát van egy seb, tudom, igen, tudom, valamikor elvágtam, már emlékszek valami homályosan, tényleg ott megvágtam azt a kezem, hogy jó, lehet csontig vágtam, tényleg vérzett nagyon, de már most teljesen se rendben vagyok, tehát nincsen semmi gondom. Tehát ezt jelenti a megbocsátás, isteni léptékes, akkor a szabadítás, a megbocsátás, annyira vett ez depressziósá, nyomorékká a betegi, a megbocsátatlanság, hogy ez félelmetes. Edina megerősíti, hogy a legtöbb betegségnek a gyökere a meg nem bocsátás, a megbocsátatlanságban van. No, hát a következő gondolatsorban segít Jézus felfogni és megérteni Péternek, és mi, akik itt vagyunk és tanulmányozzuk a Jézus szavait, hogy milyen mérhetetlenül nagy az adósságunk Isten felé. Tehát óriási adóssággal rendelkezünk, és elkezd egy példázatot. A 18. rész 23-as versében így kezdi a példázatát. Ezért hasonlóan mennyek ország egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Jézus tehát egy király példáját, méghozzá egy pogány király példáját hozza a tanítványai, és így most elénk is, aki a tartományi vezetőket a rájuk bízott vagyonnal el akarja számoltatni. Tehát valószínűleg nagyon nagy vagyonokról van szó, tehát képzeljük el mondjuk egy nagy királyt, akinek megvannak a birodalmai, és az egyik tartománynak a vezetőjét, mert a tartomány vezetőket összehív, és akkor elszámoltatja őket azzal, hogy a rájuk bízott vagyonnal mit kezdtek. Hogy áll a szénájuk. Hasonló helyzet ez a kép, amivel Jézus kezdi, mint amikor valaki elkezdi keresni Istent. Érdekes lelki mechanizmus van ennek. Amikor valaki elkezdi keresni Istent, általában nem tudja, nem fogalmazódik meg benne, hogy Istent keresi. Tehát ezt így nem tudja az ember, én magamra is visszaemlékszem, hogy nem tudja, hogy Istent keresi, csak egyszerűen elkezd keresni. Ezek az emberek, akik érdeklődnek a spirituális dolgok felé, érdeklődnek a Biblia felé, érdeklődnek az életetek felé, gyülekezet felé, evangelizációk felé, érdeklődnek. Nem mondják, hogy Isten keresik, csak úgy keresnek. Tehát nagyon nyitottakká válnak. És amikor ez a keresés átfordul abba a fázisba, akkor megállnak Isten színe előtt, akkor ebben a fázisban jön az, hogy szembesülnek az életüket terhelő óriási adóssággal, amely őket terheli Isten szín előtt, szembesülnek azok a dolgokkal, amelyeket elkövettek az életük előző időszakában, és rájuk nehezedik. Ez is már egy fázisa. Olyan szituáció ez, amit Jézus elénk tár, hogy hívja Isten az ő szolgáit, hogy adjanak számot arról, amit kezdtek azzal, amit rájuk bíztak. Ilyen állapotba kerül a kereső ember az életének abban a fázisában, mikor hívja az Isten, nem tudja még, hogy Isten hívja, mert én sem tudtam, emlékszem rá, hogy Isten hív engem 17 évesen már. Ezt én fogalmam sem, hogy Isten hív. Én mindenhol kerestem azt a kérdésre, bennem lévő szükségre a választ. Asztaltáncot adtunk a hinduizmussal, Krisna tudattal, mindenféle dologgal foglalkoztam, mert én nem tudtam, mit keresek, de nagyon kerestem valamit. Aztán utólag már tudom,
hogy Isten, a király hívott engem magához, hogy számoljunk el. Hogy számoljunk el az életről. Hogy hogyan is állok. Ez az első találkozás, amiről Jézus beszél. Ez még nem az utolsó ítélet találkozása a Jézus példázatában, hanem ez az a találkozás, amikor az ember életében először szembesül azzal, hogy éltem az életemet úgy, ahogy, és szembesülnöm kellett vele, hogy bizony minden napot, amit éltem az életben, Isten szín előtt éltem, és egyszer Istennek számot kell adnom majd, és már most az életemnek ebben a szakaszában felhalmoztam egy csomó adósságot. Ugye ez a pont, ami a megtérés előtti pillanatok. Vagy szakasz, mert hogy mennyi idő telik el így, ugye ez egy külön kérdés egy ember életében, de eljut addig a pontig az elszámoltatás pillanatáig. És megy tovább a történet, ugye azért mondom, ez a kettős megértése lehet ennek a történetnek, ugye legalább. Így folytatja Jézus, amikor hozzá kezdett, mármint a számon kéréshez, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. 10 000 talentum, 10 046 kiló arany vagy ezüst. 10 000-szer 46 kiló arany vagy ezüst. Közelítsük. 6 000 dénár egy talentum. Egy ember egy napi bére 1 dénár. A 6 000 dénár az egy embernek, ami egy talentum, még nem 10 000, csak egy. Egy talentum, 6 000 dénár. A 6 000 dénár egy ember 24 évi munkabére úgy, hogy egyszer sem áll meg pihenni. Minden napot végig dolgozza. 24 éve. A 10 000 talentum pedig egy embernek 240 000 évi munkabére. 240 000 évet kell dolgozni ahhoz, ha nem eszel, nem iszol, nem veszel levegőt, hanem minden pénzedet az adósság visszafizetésére fordítasz, 240 000 évet kéne élned ahhoz, hogy lenullázd az adósságodat. A helyzet azt gondolom egyértelmű. Az adósság mértékéből, tehát az következik, hogy ez olyan nagy mértékű volt, hogy annak visszafizetésére a király adósának semmi esélye nem volt. A helyzete tehát abszolút reménytelen. Ez is Isten előtt elérkezik az embernek. Amikor keresem az Urat, megállok előtte, elérkezik az a pont az ember életében, amikor meglátja, hogy az én helyzetem totál reménytelen. Már nincs mivel fényezzem magam. Nincs mivel dicsekedjek. Azt mondja a folytatásban Jézus a példázatban, mivel nem volt miből fizetnie. Tehát üres volt a zsebe. Még egy toll sem volt benne, mint most nekem. Mert egy parkertól csak ér valamennyit, de hát a 240 000 évi munkához, hogy ezzel mondom, uram, kezdhetem a törlesztést ezzel a parkertollal. A eljegyzésünkről kaptam az én kedvesemtől. Nekem ez sokat ér. Eszmé értéke? Nem mondom, sok. Hát nekem annál többet ér, de mondjuk. Megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen, azaz a pontos fordítás, bibliakutatók szerint ugyan, hogy kezdje meg a törlesztést. Tehát ugye nyilvánvaló térből nem lesz kifizetve, de akkor legalább megkezdje a törlesztést. Ugye ez is a pogány királyok szokása volt, hogy akik tartoztak, nekik adósaik voltak, akkor azoknak minden vagyonát elkobozták. Emlékezzetek egyébként a babiloni királyokra, hogy amikor bukta volt, akkor ugye Hámánnak minden vagyona elkobzásra került, és Mordokáj birtokába került, mindene, amilyen volt. Ez egy szokás volt, gyakorlatilag, amikor valakit így elítéltek, akkor minden vagyonát elkobozták, őket pedig rabszolgának eladták. Ezzel kezdték. Nagyon érdekes ez a történet abból a szempontból is, hogy mekkora felelősség nyomja egy férfi vállát. Amit Jézus tanít. Ez is tanúságos. Tehát a férfi az első számú felelős Isten előtt a családjáért. És bármennyire fájdalmas is, egy férfi döntései meghatározzák a családja sorsát és jövőjét. Nem a feleségé, sem a gyerekeké. És nem is a gyülekezeten múlik, hogy mi lesz egy családdal. Elsősorban egy keresztény férfi múlik, mi van a családjával, és mi lesz a gyerekeivel. És mi lesz a feleségével. A férfi vállain van. Nézzétek meg, ez a férfi szúrt el a dolgokat, és az egész családjának bűnhődni kellett, az ő rossz döntéseiért, az ő felelőtlenségéért, az ő által felhalmozott mérhetetlen adósságért, hogy ő nem rendezte hamarabb a királlyal a dolgokat. És csak ezután jön bárkinek a felelősség az oktatási rendszernek, az államnak, a kormánynak, a körülményeknek, az elkölcstelenségnek. Mi szeretünk sok mindenre kenni felelősséget. Ádám óta ebben profik vagyunk. De az első számú felelősség Isten előtt a férfié. A családjáért, a feleségért, a gyerekeiért, és rajta múlik elsősorban, hogy mi történik a családjával. Természetesen a személyes emberi döntések a gyermekeknek és a feleségnek a személyes döntéseiért nyilván, mint autonóm személyek, felelnek ők is, de mégis meghatározó egy családfőnek a helyzete, gondolkodása, hozzáállása a családjához. Nézzétek meg, mennyi fájdalom éri a családokat az apák elköstelensége, alkoholizálása, felelőtlensége, pénzimádata, robotolása, nem törődömsége miatt. Szokták mondani nekem, hogy viszem a gyereket a templomba, mert legalább legyen lehetőség, ami jó tanulni. Szoktam mondani, hogyha férfiak mondják ezt nekem, ember, valamit nagyon eltévesztesz. Isten a te vállaidra helyezte el, hogy te mutass példát a gyerekeidnek. Tehát ne küldd el őket, ha menj velük te is. És ha tényleg jót akarsz a gyerekeidnek, akkor te keresd először Istent, és mutass példát a gyerekeidnek. Mert Isten igében ez van megírva. Mindig egy jó lehetőség akkor bizonságot tenni ezeknek a férfiaknak, aki egyébként úgy imponálni akarna, amikor beszélgetünk Krisztusról, hogy ő azért végig is csak frankó gyerekek, tehát nem 10 000 talentummal, csak 9999,999-cel tartoznak az Istennek. Hát tőlesztettek egy mikront. Oké. Nagyon döbbenetes egyébként ebből a történetből még látni, hogy az apa rossz döntésért nem csak ő szenved, hanem a családja is. És amikor beszélgetek fiatalokkal, ez olyan fájdalmasan előttem van. Akkor látom a sorsokat, családi sorsokat egy-egy fiatalnak az életén keresztül. Hogy mennyire meghatározó volt az ő szüleinek viselkedése, az ő apjának a viselkedése abban, hogy kinéz most. Néztem a sátánista fiatalokat is. Megálltak ott, és ment a prédikáció. Azt mondja az egyik, na pont jó helyen álltunk meg. Mondtam magamban, nem is tudod mennyire. Ott mellettem beszélgettek, én meg imádkoztam, értik, hogy uram. Aztán figyeltem ezt a szintén ugye, hát a kinézetük alapján eléggé sötét oldal felé húzó fiatal párt. Megálltak a Ellen Buhának prédikációnál, azt mondja, fogd magam be, nem érdekel, hagyd ma abba, kussoljál már. Bocsánat, ilyeneket látta a szájukon, ilyeneket mondtak. Szóval figyeltem őket, hogy mikor kell közbelépni. Tehát ugye van egy szint, amikor kell fülöncsípni és elvezetni. De azon harcoltam, ha mondom, oda megyünk hozzá, és fülöncsípem ezt a derékszálegényt, akkor ugyanazt fogom tenni vele, mint az apja. És persze van egy pont, amit nem lehet engedni. Tehát amikor már olyan mértékű rombolás folytat valaki, hogy ezt már nem lehet megengedni, nem miatta, hanem már a többiek miatt. De figyeltem ezt a szituációt. Nem tudtak mit kezdeni vele, hogy nem megyünk oda. Ők nagyon örültek volna neki, ha ugyanazt a brutalitást tapasztalják, amit szerintem az apjuktól tapasztaltak, vagy a társadalomban egyébként tapasztalnak, vagy az iskolában tapasztalnak, közöttünk is. És nem jött össze neki, pedig próbálta provokálni bennünket, hogy volt egy nagy darab srác is ott környéken, hogy ugye kirendítette volna őket, és egyszerűen nem ment oda senki hozzájuk. Már nem bírták, hogy elment telefonálni, visszament, csak nyomták. Történt semmi. Hát a végén elkezdett Ellen Buhának beszélni arra az apjával kapcsolatáról, hogy mennyi fájdalom érte őt, hogy milyen brutális volt az apjával kapcsolata, és milyen brutális ember volt az apja, és hogy milyen élete volt, és hogy drogfüggő volt. Láttam a fickót, elkezd elváltozni az arcát, az a cinizmus, a keménység így. Aztán elmentek, úgy el is mentek onnan az előről, mert nem jött össze a történet, és de láttam a srácot, a hölgy elment, ő meg így megállt, és így figyeld, és nem értette szerintem a dolgot. Adjon meg az Úr, hogy megértse, hogy hova került. Hogy hova került, és milyen erőtérbe lépett ő be, amely sokkal hatalmasabb erő és hatalom, mint amit ő szolgál most az életében. És aminek kiszolgáltatta az életét. Tehát ezért mondom, hogy nagyon lényeges az, hogy egy fiatal mit tapasztal a családjában. Mi az, amit átél a szüleitől. Leképeződik az életében. Az a fajta viselkedés, hozzáállás, hogy az apját látja viselkedni és hozzáállni. Természetesen a gyermekek felelősségünkben felserdülnek, már megvan utána, ugye mindenki önálló személyiség nem bújhat a mögé, hogy nekem ilyen családom volt. Ugye ez meg a másik vétek bűn, amikor az ember szintén már az apját vagy az anyját akar okolni, vagy a családját, hogy ő azért olyan mert.
mert ez már nem így van. Onnantól kezdve viszont mindenkinek személyes lehetőség és felelősség, hogy meggyógyuljon abból, a fájdalomból és ebből, amit éppen otthon kapott a családjából. No, a folytatásban Jézus, tehát ugye itt a mértékéről beszél, az adósság mérhetetlen nagyságáról beszél Jézus, és szerettem volna megvilágítani ezt a felelősséget, amely elénk tárul a férfiak oldaláról a családjukért, mert érdekes, hogy itt mindenkit belehoz Jézus. Tehát a feleségét, gyerekeit is, tehát érthető, ugye, hogy erről beszélni kell, és nem mehetünk emellett el. Aztán a folytatásban Jézus beszél a szabadulás egyetlen és legrövidebb útjáról. Az egyetlen és a legrövidebb útról beszél Jézus a történet folytatásában. A 26-os versben következőt olvassuk. A szolga leborult előtte, és így esedezett. Légy türelmes hozzám, és mindent megfizetek neked. Na most ezt úgy képzeljétek el, ezt a leborult előtte, tehát nem valami ilyen szakrális ilyen dolog volt, hanem azt úgy kell érteni, hogy a földre zuhant. Akkor meghallotta az ítéletet, összeesett Isten előtt. Összeesett a kerelőt, a porba hullott. Tehát nem ilyen letérdepelek, hogy piszkosna legyek, hanem itt egy elhagyott minden erőm, és lezuhant a földre. És milyen érdekes, tehát leesik, lezuhan. Ez a kifejezés ezt jelenti. Nem valami ilyen türelmes, még hosszú liturgikus akcióra van szó, hanem egyszerűen olyan mértékben megrázta az ítéletevel a szembesülés az embert, hogy összeomlik, összeesik, és eszébe sem jut kifogásolat keresni. Tehát teljesen világos számára a király szín előtt, hogy jogos. Nem vitatkozik. És tudjátok, ilyen az, amikor valaki az Isten jelenlétébe kerül, és az adósságaival szembesül. Ez az, amikor Isten jelenlétébe kerülsz. Figyeljétek meg, egyikünk sem kezdett vitatkozni Istennel, hogy nem igaz az ítélete. Emlékeztek rá? Tehát mérhetetlenül megalázó volt számunkra. Összetörtünk, amikor Istennek a szentségével találkoztunk, és szembesültünk magunk romlottságával. Eszünkbe nem jutott kötekedni, hogy az nem volt azért úgy, az kicsi volt, az nem volt nagy bűn, hogy na jó, az a kettő nagy volt, ez a három már nem volt. Eszünkbe nem jutott ilyenekről vitatkozni. Összeszakadtunk Isten előtt, és sírva tényleg átjárt bennünket ez a fájdalom, hogy jogos Uram, igazad van. Bűnös vagyok, bűnös ember vagyok, romlott vagyok, Uram. Velejéig romlott vagyok, bocsáss meg nekem. Nem? Ez a fajta valódi találkozás, ez az első találkozás a királlyal, amikor találkozik az ember az elszámoltatáskor. Tehát ő nem vitatkozik, hanem odaborul, odaesik a király színe elé. Amikor szembesülje a bűnei elkövetett hibái következményével az ember, akkor előfordul, az ember pánikba esik. Ez is egy jellemző és rossz reakció. A pánik, mikor az embernek a szorult helyzetében megjelenik, a pánik nem a megoldást keresi, hanem még egy kis időt. Döbbenetes egyébként. Figyeljétek meg, én magamon is figyeltem. A pánik, mikor pánikba esik az ember és szorult helyzetbe kerül, akkor még szeretne egy napot. Vagy még néhány órát. Hogy még ne jöjjön a következmény, még kicsi idő, aztán majd lesz valahogy. Ez az ember is azt mondja, adj még egy kis időt. 240 ezer évi munkadíj, amiből visszafizethettem volna, és azt mondja, adj még egy kis időt, hogy visszafizessem neked. Tehát ugye önmagában őrültség volt. De ezt nem gondolja az ember végig, amikor ezt csinálja. Ismeri a szituáció nektek? Jön a pánik, na még egy kis idő, még kapnék egy kis időt, majd még ne kelljen esetleg ezzel elszámolnom, még ne kelljen ezzel szembenéznem, csak még egy-két nap legyen, még ne kelljen ezt bevallanom. Uram, adj még egy kis időt, na ott van már kibüffenteni az ember, hogy mégis csak megvallom, húzod az időt. Uram, hogy nem, na most, na még nem, na még egy kis idő. Tehát ez a pániknak a reakció, ez még nem a megoldás. Hát a szégyen is nyilván, ugye ez mikor úgy gondolom, hogy nem tudják azokról, de Istennél ilyen nincsen. Isten mindent tud, és mi is szembesülünk azzal, hogy így van, de mégsem a totális megoldást szeretnénk, mert lehet el tudjuk képzelni, hogy erre van megoldás. Tehát el tudjuk néha képzelni, hogy Istennél van megoldás olyan problémákra, amelyekkel szembesülünk, mikor találkozunk vele az elszámoltatáskor.
Az elszámoltatást értsétek meg, ez egy nagyon kegyelmes pillanat. Mert ez az első találkozás, ez nem az utolsó ítélet, amiről itt ennél a találkozásnál Jézus beszél, ez a megmentés találkozása. Ez a szembesítés, ez az elszámoltatás, ez előzetese volt annak, ami következik. És boldog ember az, akinek tettei előtte mennek Isten előtt, és nem követik vádlóan őt. Ahogy mondja a Korintus levélben Pál apostol. Tehát ez egy boldog pillanat. Mégis kétségbejtő ebben a fázisában még az emberi lélek számára. És megpróbáljuk ugye rendbe hozni a dolgokat emberileg. Hogy majd visszafizetem, majd megcsinálom, még majd csinálok valamit. Nonsense, tehát lehetetlen. Viszont azt mondja a Isten igéje, így folytatja Jézus, hogy döbbenetes, hogy benne van a megbocsátás három nagyon fontos alapelve. Következő mondatában Jézusnak. Szerintem erről is írtak már vagy 40 könyvet. Jézus egy mondatban ezt elintézi ezt a kérdést. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Ugye a király, mikor látta ennek az embernek a földlehullott állapotát, a kétségbeesett állapotát, akkor ő tudta nagyon jól, most hiába kér időt, hogy visszafizesse, most adok neki még egy évet. Ugyan itt leszünk, hát úgyse tudja visszafizetni. Lehetetlen. Tehát a királynak el kell döntenie. Vagy elítéli ezt az embert, vagy feloldozza. Más megoldás a király szemszögében nem volt. Mert az idő az lehetetlen. 240 ezer évet hiába vár valaki. Ugye? Mert általában annyi idő nem aratik az embernek a földön. Mutassadok egyet, aki megközelítette. Ugye ilyen nincs. A megszánta szolgát kifejezés azt jelenti, hogy részvétet érzett. És ez a részvét egyébként a maga a kifejezéből fakadóan valami olyasmit jelent, hogy a szíve mélyéig megérintve volt a király. Annyira átjárt az irgalom a királyt, hogy ebben a szóban az a benne, hogy szíve mélyéig átérezte ennek az embernek az elveszett sorsát. Megindult a szíve a királynak, ezért az emberért, annak a királynak, aki rendkívüli vagyonnal rendelkezik. Tehát akinek ez a 10 000 talentum nem jelent semmit. Ennek az embernek pedig az élete volt. És megszánta és szeretettel fordult e felé az ember felé. A megbocsátás első lépcsője, amikor ezzel az irgalommal telik meg az ember szíve. Nem tudsz megbocsátani addig, amíg ezt nem érzed. Míg ez az irgalom, szeretet nem tölti be az ember szívét Istentől, addig nem tudunk megbocsátani. A megbocsátásnak az alapfeltétele az, hogy ez az irgalom könyörület, az Isten irgalom könyörület átjárja az ember szívét, szellemét, és meginduljon az ember a másik felé. Aki ugye megbánta a vétkét, és oda jön, hogy rendezze a dolgot. Aztán mondja, hogy elbocsátotta. Megbocsátani azt, amit ellenünk konkrétan elkövetett az a személy. Tehát konkrétan arról a tettről, szóról, mulasztásról van itt szó, amit ellenünk elkövettek. Amikor azt mondom, hogy elbocsátok valakit, akkor azt jelenti, hogy azt a konkrét dolgot elrendezem vele, elengedem neki. Megbocsátom neki. Azt a sebet, amit ütött az én életemben, a fájdalmat, amit azért kell konkrétan beszélni ilyen esetekben, mert minden megbocsátás konkrét szituációkról szól. Tehát konkrét tartozásról szól. Nem általános. Ez a nagyon fontos a bocsánatkérésnél is, hogy konkrétaknak kell lennünk. És a megbocsátásban is konkrétnak kell lenni. Hogy megbocsátom, mert ezt a fájdalmat okoztad nekem. És tényleg nagyon fáj, de megbocsátom neked. A harmadik dolog pedig elengedte az adósságát. Elengedni az adósságot azt jelenti, hogy amivel nekünk tartoznak, az elintézetnek vesszük a bocsánatkérés és a megbocsátás által, és többé követelést arra vonatkozóan nem nyújtunk be. Tehát nem említjük meg többé. Tehát az első lépcső az irgalom, a könyörület, amely az Isten irgalma és könyörülete felénk, és ebből táplálkozik a mi irgalmunk és könyörületünk mások felé. A második dolog a konkrét sértést, fájdalmat, sebet megbocsátom, és konkrétan rendezzük. A harmadik dolog pedig, hogy elengedem a követelést, az adósságot teljesen. Tehát azt mondom, hogy nem fogom számon kérni többet rajtad. Nem említem meg többé ezt a dolgot, és ne beszéljünk többet róla. Nem állhat közénk ez a bántás, fájdalom. Nem ilyen az Isten megbocsátása? ilyen irgalma, könyörülettel van a bűnös ember felé, konkrétan megbocsátja azokat a bűnöket, amiket elkövetett. És maga mögé veti, olyan távol, mint a napkelet a napnyugattól, és meg nem emlékezik róla. Soha nem tapasztaltam még, amikor bűnvallásra mentem Isten, ezt Isten sorolta van nekem az elmúlt 20 év bűneit. Soha. Soha nem tapasztaltam még azt, amikor leborultam kétségbe esve, és kértem Isten kegyelmét, bűnbocsánatát, hogy azt hallottam volna az atyától, na fiam, de gyere csak ide. Hajnagyára jöttél ide, menj is haj meg. Mint ugye a keleti mester, a maga Istenének a hátterével, Isten képével. Soha nincs ilyen. És ne felejtsd el, ha Isten irgalom és kegyelem van a szívemben és a szívedben, akkor te is ilyen vagy. Akkor nem vagyunk ilyenek, amikor nem ez van a szívünkben. Amikor a régi, lámeki, romlott természet uralkodik bennünk, akkor vagyunk kegyetlenek. De az veszélyes állapot. Na nézzük meg, hogy mit beszél, mit mond Jézus a szív változásának fontosságáról. Ez nem pusztán átélni egy megbocsátást, hanem mennyivel többről van szó, amikor közösségem van a királlyal. A 28-as versben ezt mondja Jézus a példázatában. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Az egész szituációból az érződik, hogy, és látszik, meg a szövegkörnyezetből is lehet érteni, hogy jogosan uralkodhatott a másikon. Tehát megvolt a jogalapja, amivel számon kérheti a másik embert. Folytogatni, uralkodni rajta, azt jelenti, hogy rátelepedett, visszaért azzal a joggal és hatalommal, amely a másik adósságából fakadt. Olyan lelkiállapot ez, amikor valaki megbántott engem, és jön hozzám, hogy rendezzük, és sajnálja, és akkor én még nyomok rajta egyet, még egy kicsit. Még jobban érezze, hogy igen, igen, ezt csináltad, igen. Ez a fajta lelkület tárolénk. A 100 dénár a 100 napi munkabér. Ennyivel tartozott neki. 1/600 000 része. 1/600 000 része annak, amit neki elengedett a király. 100 napi munkabérre még igaz lehetett, amit a szolgatársa mondott, hogy szolgatás ekkor leborult előtte, és így kérlete: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Tehát ez a 100 napi dolgot még tényleg esély is volt rá, hogy még vissza is fizethette volna. Hát azt mondja neki: na jó, adok neked akkor egy évet, gyere vissza. Még lehet, hogy vissza is tudta volna fizetni. Mert a mértéke akkora volt, hogy 100 napi bérről, 3 havi munkabérről van szó, még esetleg ki tudta volna szorítani, és lehet vissza is fizette volna neki. Tehát még esély is lett volna rá. Arra, hogy visszafizesse ezt a mérhetetlenül kicsi adósságot ahhoz képest, amit neki engedtek el néhány perc előtte. Vagy néhány órával korábban. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetett őt, míg meg nem fizeti a tartozását. Ugye a rabszolgamunka, tudjátok, a börtönbe dolgoztatták annak idején a börtönlakókat, nem komfortos körülmények között voltak, hanem malmot hajtottak például, mint Sámson, erről beszéltem, tehát kemény munkát kellett végezni, és dolgoztatták őket, kemény fizikai munkát, és hát ennek volt egy jövedelme. No, abból az irgalomból, amit ő kapott, egy csöppet sem tudott továbbadni. Miért? Mert nem érintette meg a szívét. Mert olyan volt a szíve, mint az a kavics, amely benne van a patakban, kívül vizes, de belül soha. Mondta egy fiatal ember tegnap. Idézted, hogy hallottuk ezt már. Hogy mint akit soha nem járt át belül az Istennek az irgalma. Kívül örült, megmosta, jó van, megúszta, szuper, de belül nem. Nem tapasztalta Isten irgalmát meg. A szíve nem változott meg ennek az embernek. Amikor a szolgatársai látták, mondja Jézus a 31-es versben, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Mind a kettőt látták. A szolgatások. Látták azt is, hogy hogyan volt a porban a király előtt, hogy a király mekkora kegyet gyakorolt felette, a mérhetetlen. Azért, mikor látták a szolgatásai, hogy mekkora, milyen irgalommal volt a király felé, az ember felé, hogy ekkora tartozást elengedett neki, azért az megrendítette szerintem a barátait, ismerőseit is, hogy ez a király. Hú, ez megúszta. Hát ez csoda. Ilyet. Hát még beszéltek is róla. Még lehet arról beszélgettek az utca sarkon, hogy te, fi, képzel, ott megy, látod, az király 10 000 talentumot gondol. Első, hogy képzel, mekkora össze. Hát most engedte el neki. És akkor, mikor beszéltek erről, azt látja, hogy folytogatja a másikat, és egy pici kis pénzt követel rajta, és börtönbe veti. Olyan ez, mint amikor a gyülekezetben jön valaki, és elérkezett a találkozás az életében Istennel. És mérhetetlen összetöretésben jön a bűneiből ki, sírva, zokogva, imádkozunk vele együtt, örvendezik a szabadításnak, aztán eltelik néhány év, és ugyanaz az ember, akit hallottál sírva bizonyságot tenni, azt látod, hogy kemény, nem bocsát meg a másiknak, rendezetlen kapcsolatai vannak, és meg tanulni vagyunk. Azok, akik láttuk, hogy a király hogy bocsátotta meg a bűneit, most látjuk, hogy a másik testvérével hogy tudja ezt megtenni, hogy még felhántorgatja a bűnt ennyi 2 évre, 3 évre visszamenőleg is. Vagy 1 hétre, 2 hétre, 1 hónapra. Most nem az enyém ennyire. Azért ez sokkal bennünket, nem? Amikor ez számunkra, akik szolgatásai vagyunk egymásnak, testvérei vagyunk egymásnak, amikor látjuk a gyülekezetben a kegyetlenséget, azért az kell, hogy sokkoljon bennünket. Mert látjuk egy embernek az életében a kontrasztot, hogy mennyi minden bocsátott meg neki, és hogy még néhány éve itt volt, és sírt, úgy tett bizonyságot. Most meg itt van a kemény szívével, és elhajlott a kegyelemtől a szíve, és meg van keményedve a szíve, és meg van kesedve az élete, és számon tartja mások vétkeit. Igaz? Milyen borzasztó látvány ez kívülállóként. Ez is jutott a királyig ennek a híre. És következik egy másik találkozás. Ez a találkozás teljesen más, mint az előző volt. Ez egy olyan találkozás, amellyel mindenkinek számolni kell, aki a földön él. Senki nem kerülhet el. A szolga nem gondolta ezt. Elfeledkezett róla. Azt gondolta, hogy az első találkozás elegendő. Amikor találkoztam Isten irgalmába, kegyelmével, ha élhetek, ahogy akarok. Megfelekezett arról, hogy egy napon majd vissza kell menni, és számot kell adni valami sokkal többről, mint a 10 000 talentum. Mert valami olyanról kell számot adnia, ami sokkal értékesebb, mint a 10 000 talentumnyi adóssága. Mert ugye ellenértéke volt. Bőséges ellenértéke volt a 10 000 talentumnak. Sőt, azt mondja, a történetből látjuk, hogy olyan ellenértéke volt a 10 000 talentumnak, hogy még volt rá fedezet, benne fedezet, amit kapott a királytól, hogy a másiknak is elengedje a 100-at. Annyira több volt, amit kapott ettől a királytól irgalmat, kegyelmet, mint ami neki pont kellett. Tehát bőven kapott. Valami sokkal többről kell számot adni, méghozzá nekünk aratott kegyelemről. Tudtátok, hogy számot fog adni minden hívő ember arról, hogy mit kezdett azzal a kegyelemmel, amit kapott Istentől? Hogy lesz egy nap, akkor meg kell állnunk a király előtt. És számot fogunk adni, hogy hogyan éltünk azzal a kegyelemmel, amit nekünk aratott az Isten. És ez az ember, a szolga nem számolt ezzel, hogy neki erről egy nap számot kell adni. És tudjátok, a második találkozásnál már nincs szó a családról, meg a gyerekekről. Már csak ő van. Ebből is látszik, hogy az utolsó. Ez az utolsó találkozás már nem a családjának az életét befolyásolja, a gyerekeinek a sorsát befolyásolja, erre már itt nincs lehetőség. Az életében van lehetőség az embernek áldássá lenni mások számára. Az életének a végén, amikor szintén meg fog állni a király előtt, már nincs. Azt mondja itt Isten igéje, hogy akkor magához hívatta őt az Ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga. Érdekes, hogy az előbb nem nevezte gonosznak. Az előbb csak szolga volt. Az előbb még nem volt gonosz. Pedig akkor adóssága ment. Hát egy csomó vaj volt a fején. Ki tudja, mit csinált az a rengeteg pénzzel? Hát biztos nem tisztességesen ment el akkor a vagyon a tartományában. Hát gondolom, eldőzsölte. Prostituáltakra költette. Mercedes vett belőle. Ellopta, elcsalta, nem fizette ki a vállalkozókat. Akkor megpályáztatta a tartományában a hídépítést. Az alvállalkozókat nem fizette ki. Ebből ő zsírosodott. Megvesztegette, akit meg kellett vesztegetni. Hát valamire csak elment ez a pénz, és nem mondja gonosznak. Itt azonban, amikor a kegyelemről van szó, és a kegyelemmel kell elszámolni, akkor már azt mondja, gonosz vagy. Gonosz vagy. Mert találkoztál az én kegyelmemmel, és azt nem adtad tovább másoknak. A gonoszság ez, amikor valaki találkozik Isten kegyelmével, irgalmával, és kegyetlen tud lenni mással. Ez a gonoszság. Azt mondja, hogy te gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat. Mert könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Tehát szembesíti a király a helyzetével, az állapotával ezt az embert. És akkor ekkor nézzétek meg a különbség az első találkozáshoz. Nem beszél a Biblia haragról. Az első találkozáskor nem találkozik Isten haragjával az ember, hanem Isten irgalmával találkozik az elveszett ember. Ez egy csodálatos dolog. De nem szabad elfelejtenünk, hogy lesz egy nap, amíg a kegyelemmel nem élő, vagy a kegyelemmel visszaélő emberek Isten haragjával szembesülnek. Egy nap eljön. Ezt nem lehet elfelejteni. Ez mindenkinek el fog jönni az életében. Minden embernek. És ez egyetlen dolog a mai társadalomban, amely visszatartja az embereket attól, hogy féktelen a vétekben, bűnben és egymás kizsákmányolásában éljenek. Egyetlen egy dolog. Hogy számolnia kell minden embernek azzal, hogy Isten színe előtt meg kell állni. Mit gondolok, miért akarják kiírtani a gonosz emberek a földről az Isten hitet? Mert megpróbálják kiírtani ezt a fajta Isten félelmet az emberekből. Mert akiben van Isten félelem, az nem engedelmeskedik a totális hatalomnak. Mert Isten féli. És az Isten félelmet ki tudják írtani az emberekből, akkor mindent megtesznek az emberek az önös érdekeikből. Mindenkin átgázolnak. Mindenkit belelőnek a Dunába. Tudtátok azt, hogy a második világháborúban például a Pápolyi Guineában volt egy magyar misszionárius nő, aki plántált a gyülekezetet? Második világháború idejére. Tessék? Molnár Máriának hívták. Misszionárusokat küldtünk ki a világba. Magyarországról. Akkor megjelent a japán haderő, összeszedték az összes keresztény lelki munkást. Elvitték hajón, és hajón belelőtték őket a tengerbe. Félelmetes dolgok ezek, amikor látjátok a japánok a történelmi csapásokat rajtuk, ami történik Japánban. Félelmetes látni, hogy egy napon mindenkinek meg kell állni Isten ítélőszék előtt. Az irgalmatlan és könyörtelen ségével. És ne feledjétek el, hogy csak a végén szembesíti az Úr a maga gonoszságával ezt az embert. Az első alkalommal, amikor jogosan mondhatta volna neki, hát mit csináltál te? Nem szégyell el magad. Szó nincs róla. A végén azonban az utolsó elszámoltatáskor bizony szembesíti az Isten az embert a maga romlottságával és kegyetlenségével. És figyeljetek oda, ne engedjetek azoknak a szellemeknek, azoknak az irányzatoknak, amelyek az Isten félelmet ki akarják űzni az ember szívéből, és valami olyan felelőtlenségbe akarják helyezni az ember szellemét és gondolkodását, hogy nem kell számot adni senkinek. Úgy élek, ahogy akarok. Ez egy félelmetes antikrisztus ördögi munkája az antikrisztusnak. Ez a liberális gondolkodásmód. A liberalizmusnak ez a fajtája. Mert a liberalizmus ugye nem így indult. Tehát maga az egyház és állam szétválasztása például egy nagyon fontos liberális érték, amit mi is azt mondjuk, hogy ez nagyon szabad egyházban, vagy szabad államban, szabad egyház elve. Ez egy teljesen elfogadható eszme a mi számunkra, Biblia értelemben is. De a mai liberális gondolkodásmód az ugye féktelenül. Úgy ez, hogy akarsz. Ne szóljon bele senki a te életedbe. De minden embernek meg kell állni Isten szín előtt. És bizony Isten haragjával találkozik, és azt mondja a Biblia átlag a hóhérnak. A pontos kifejezés, vagy egy lehetséges fordítása, ugye nem a hóhér, hanem a kínzók. A kínzóknak, akik örökké fognak tért kínozni és gyötörni. Ugye ez a pokolnak, a végső kározatnak az utolsó állapota, amely a kegyelmet eltékozló, elpocsékló ember számára jut ítéletül. És így folytatja Jézus, na azt mondja, nézd Péterre, szerintem kellően sokkolt a Péteréket ez a történet, kicsit megrecsentek, elmondta a történetet, és akkor azt mondja, így folytatja, így tesz majd az én, és döbbenetes, így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok mindenki az ő atyafiának, tehát a testvérének. Atyafi azt jelenti, hogy testvérem. A hívő közösségben. A hívő gyülekezetben, egy hívő közösségben nem elfogadható meg nem bocsátás. A világi emberekkel kapcsolatban azt adja az Isten igéje elénk, hogy amennyire tőletek telik, éljetek minden ember a békességben. Nem, tehát nem biztos, hogy meg tud bocsátani egy világi ember neked, ha el ne vétkeztél. Mert nem ismeri Isten kegyelmét. Nem tehetsz érte semmit. De a gyülekezeti testvéri közösségben azok között, ahol mindenki kegyelemből él, és mindenki találkozott először már az Isten irgalmával, és számol azzal, hogy fogok találkozni még egyszer majd a királlyal. Már olyan módon, mint találkoztam először. Csak akkor más lesz a felállás. Akkor az az ember, aki ezzel is van benne Isten félelem, és benne van az átélése annak, hogy milyen irgalmat és kegyelmet kapott Istentől, nem haragudhat tartósan. Lehetetlen, hogy bír létezni. Gondoljatok bele, mikor haragot hordoztunk a szívünkbe, akár órákon keresztül is. Hát milyen borzasztó állapotot hozott az életünkbe? Nem így van? Milyen borzalmas az, amikor duzzogtunk, megsértődtünk, és és akkor lecsendesedtünk, és végiggondoltuk, most mi lesz ebből? Mi értelme van ennek, hogy én ezt csinálom? Mi következik ebből? Elválok a feleségemtől, vagy a férjemtől? Megszakítok egy barátságot? Elköltözök az albérletből? Elhagyom a gyülekezetet? Berúgom a fülem, mikor a lelkipásztor prédikál, mert rosszul nézett? Mi lesz ebből? És ha ezt csinálom, akkor abban mi jó származik? Sajnos az ember, hogy borzasztóan érzem magam, teljesen készen vagyok, meg hát a józan végig gondolom, ebből semmi jó nem jön ki. Ezért inkább oda megyek, bocsánatot kérek, elrendezem, beszéljük meg, megöleljük, megpuszikáljuk egymást, és megyünk tovább. Mint olyan dolog után, amit befedezett a Jézus vére. Mert Jézus sebé által gyógyultatok meg. És ez a seb a lelki sérüléseknek, fájdalmaknak és a gyógyulásának egyetlen útja. Ma is. És aki ezt átéli és igényli, mert muszáj igényelned, nem tudsz létezni nélkül. Nem vagy ilyen macsó, egyikőtök sem, és egyikünk sem, hogy ez menjen. Ne ringasd magad ebbe a hiú ábrándba. Nem lesz olyan menő soha, olyan menő keresztény, hogy kegyelem nélkül menjen. Sőt, azt mondta a kedves barátom, hogy a kegyelemre akkor van az embernek szüksége, amikor már minden erejével elkészült. Tehát ő már mindent megtett. Mindent, amit emberileg lehetett tenni, ő ezt megtette. Amikor Jézus beszél a imádságról, akkor a következőt mondja. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyi atyátok. A megbocsátatlanság tehát kárhozatos bűn. Ezt tudtátok? A meg nem bocsátás kárhozatos bűn. Miért? Mert visszaélés a kegyelemmel. Ugyanaz az állapot, mint amit tett ez a szolga, hogy nem bocsátott meg a nálánál sokkal kevesebbel tartozó szolgatásának. Nem adta tovább azt a kegyelmet és irgalmat, amelyet kapott az urától. Abból a sokkal nagyobb, amit kapott, egy kicsit se adott tovább az ő társának. A Zsidó 6:4-6-ban egy döbbenetes ige szakasz van. Szerintem, amikor ezt olvassátok, szerintem hasonlóképpen, mint én is, hogy megborzongunk. Meg szeretjük ezt az ige szakaszt átugrani, és szeretjük nem is gondolkodni rajta. Nem értjük, mi van ide írva, de nem is szeretünk rajta gondolkodni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de lehet, hogy ti is így vagytok. Zsidó 6:4-6. Legyetek tehát ugyanis, lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét, és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak, és megtérenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Nem akarom végigvenni ezt az igét, hanem csak utolsó gondolatot. Amikor nem adom tovább a kegyelmet, az gyalázata a keresztnek. Az a kereszt gyalázata. Az arról beszél,
hogy én magam is visszautasítom a kegyelmet, és nem értékelem akkorára, hogy abból legyen fedezetem arra, hogy másnak adja a kegyelmet. Értitek? Gyalázom a keresztet. Leértékelem a keresztet. Leértékelem azt, amit a keresztben adott nekem az Atyaisten. Azt a mérhetetlen nagy irgalmat és szeretetet. Lehetetlen, azt mondja az ige, hogy egyáltalán valaki, aki megvan telve az Isten kegyelmével, irgalmával, az ne adja tovább. Az olyan nincs. És én, ez az én meggyőződésem is. És biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb kihívás, egy legnagyobb kihívás a keresztényeknek az, hogy meglegyünk telve az Isten kegyelmével. Mert azt mondja az Isten igéje, és talán majd holnap folytatom, hogy ne hagyd abba ennek az írásnak az olvasását. Tanulmányozz ezt éjjel és nappal. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Tehát forrás nélkül, táplálék nélkül, áldás nélkül nincs jó gyümölcs az életünkben. Viszont a jó gyümölcs megmutatja azt, hogy mivel táplálkozok. És az emberekhez való viszonyom, a családomhoz való viszonyom, a testvéremhez való viszonyom, az abból fakad, amit én vettem, amit én magam kaptam az Istentől. És amikor tel vagyok Isten kegyelmével és irgalmával, akkor elönt a hála. Elönt a magasztalás, a dicséret, amikor éneklek is az Úrnak. Fú, Uram, fantasztikus vagy. Annyira közel érezzük magunkat az Úrhoz, hogy hú, nagyon-nagyon. És ezek azok a pillanatok, amelyek megtermik a jó gyümölcsét. Aztán a kapcsolataimban is, a viszonyulásaimban, az életünk mindennapján. Kívánom nektek, hogy akik már találkozhatok a királlyal először, és megtapasztaltuk az ő végtelen irgalmát, szeretetét, merítsünk ebből a találkozásból minden nap. Emlékezzünk rá, honnan estünk ki, mit bocsátott bennünk az Isten, hova vitt bennünket, hogy ahol tarthatunk, mind az ő kegyelme. Ez segít nekünk fedezetet adni arra, hogy amikor kell és szükséges az életben számtalanszor, nap mint nap többször is, fedezetet találnunk arra, hogy türelmesek legyünk másokhoz, akkor van miből meríteni. Készültem jövő heti szabadságra, és nem tudom nálatok a munkáján, hogy van. Általában az utolsó órák a legveszedelmesebbek. Tehát a szabadság előtti utolsó órák a legveszélyesebbek. Akkor romlik el valami, akkor kell nagyon sürgősen valakinek valami, akkor nagyon türelmetlen mindenki. És az emberek el kell dönteni ezekben a pillanatokban. Én is így jártam. Hogy most segítek, vagy elhajtok mindenkit, hagyjanak engem békén. És elhajtom őket, akkor csinálok magamnak még 2 hétre egy komoly problémát, mert ha visszajövök, akkor csak szembe kell nézni, meg amit nem oldottunk meg, az esetleg több problémát fog okozni. Ezért eldöntöttem, hogy veszek erőt, ahonnan lehet, a mennyből. És visszahívom őket. És akkor felhívom még őt is. És még őt is felhívom, így készülök az evangelizációra. Még őt is visszahívom. Őnek én megírok egy SMS-t. Ez meg otthon hagyta a telefont, nem tudtam beszélni csak a feleségével, nem baj. Megkeresem később. És azt mondom, hála az Úrnak, nyugodtabban indulok neki a hétfői szabadságnak. Igaz, egy kicsit rá kellett még dolgozni pénteken evangelizáció előtt, de mégis azt gondolom, hogy adott nekem az Úr erőt. Mert az első az emberi, a lámeki, szabadságra megyek. Mióta nem voltam szabadságra? Hát megérthetné mindenki. Meg is írtam nekik. Intraneten, hogy tudják, hogy én szabadságon leszek. Lehet, hogy járhatok így is, vagy azt mondom, Uram, lecseresítem a lelkemet, és végig gondolom most, minek milyen gyümölcse lesz. És adj erőt nekem, adj kegyelmet, hogy ne az emberi természetem szerint, a régi természetem szerint, hanem a te természetet szerint reagáljak, és most nem úgy kellett idálom prédikálni, összevesztem 3 emberrel, mert jogosnak éreztem. Mert simán összevesztettem volna, legalább 3-ba. Péntek délután. Minden esélyem meg volt rá. És lehet, hogy neked is vannak ilyen lehetőségeid, hogy összeveszél akár naponta több emberrel is. Meríts az első találkozásból, hogy az Isten irgalma kegyelme eltalált. És élj úgy, hogy mindig számolj azzal, hogy egy napon el kell számolj a kegyelem királyi székénél. El kell számolj azzal, amit azzal a kegyelemmel kezdtél, amit kaptál. És ezzel mindenkinek számolnia kell az életben, nem feledkezhetünk meg róla. Ez pedig egy egészséges Istenfélelmet ad az ember életébe. Nem rettegést, hanem egy tiszteletet Isten felé. Bizalmat is, de tiszteletet is. Amen.